Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk, hogy hallhassuk az ő igéjét, és hogy újból az ő áldásában részesüljünk. Minden alkalommal, amikor eljövünk egy Istentől érkező szolgálatra, mély vágyakozással a szívünkben vagyunk itt, hogy újra megtapasztaljuk Istent, hogy megkapjuk azt, amit ő megígért. Mert azon a napon, amikor ő újra eljön, ne legyen, hogy hiába ültünk volna az ő igének visszhangzása alatt, hanem készen szeretnénk lenni, készen arra, hogy találkozzunk vele. És ha belegondolunk, milyen érzés lesz azoknak, akik lemaradnak, akik futottak ugyan, akik sok éven át követték az Urat, és aztán nem érnek célba. Alig-alig lehet elképzelni ezt az állapotot, és mégis így lesz. A Szentírás azt mondja, hogy akik készen álltak, bementek, és az ajtó be lett zárva. Mi tartozik ehhez a készenléthez? Mikor állunk készen az Úrral való találkozásra? Ezek olyan kérdések, amelyek mindannyiunkat foglalkoztatnak, kell foglalkoztassanak, mert tudjuk, hogy számtalan ember van, akik álmodnak és énekelnek ugyan az elragadtatásról, és mégis a saját útjukat járják, a saját tanításaikat szavalják, és még csak nem is rendelkeznek helyes ismeretekkel Istenről, nemhogy készen állnának Isten szemében. De mindez ma reggel nem tartozik ránk. Ez másokat érint. A kérdés a következő, hogyan állunk mi ma Isten színe előtt? Tudunk-e találkozni vele? Nagyon világosan hallottuk az íge hirdetésben, hogy szükségünk van erre a három tapasztalatra. Egy igazi megigazulásra, Jézus Krisztusban, ami Urunkban vetett bibliai hit által, amelyet Isten szelleme munkál ki. Nem csak egy hit, mert mások is hisznek, hanem a hitnek egy nagyon személyes megtapasztalása. Egy olyan Istennel való tapasztalat, amelyre visszatekintve elmondhatjuk, ekkor találkozott velem Isten, ekkor volt az Istennel való találkozásom. Az az élményem, amely átformálta az életemet, amely befolyásolta, sőt megváltoztatta az életem menetét. És ez még csak a megigazulás. A második élmény is világosan megfogalmazódott előttünk, és a Szentírás többet beszél róla, mint az elsőről és a harmadikról is. Ez pedig a megszentelődés, amelyről az van elmondva, hogy a megszentelődés nélkül senki sem látja meg az Urat. Itt ez alól nincs kivétel. ez alól nincs kivétel, megszentelődés nélkül senki sem fogja meglátni az Urat. Ez egy komoly szav az ígének. Ki tudja, mit jelent a megszentelődés Isten szemében? Nem az, amit mi annak tartunk, hanem az, amit Isten megkövetel tőlem és tőled is. János 17:17. Szenteld meg őket a te igazságodban, a te ígéd az igazság, hogy egy olyan tiszteletet tanúsítsunk Isten és az ő ígéje iránt, sőt minden iránt, ami benne meg van írva. Éppen elegen vannak, akik kiválogatják a mazsolát, és otthagyják a tortát. Nekünk komolyan kell vennünk Isten minden egyes szavát, és hagynunk kell, hogy ez az isteni igazság áthasson bennünket, és ebben tényleg minden bele tartozik, beleértve azt is, ami a Jakab 5-ben le van írva. Ne beszéljetek ellenségesen egymás ellen, testvérek, és ne ítélkezzetek egymás felett, mert a bíró az ajtó előtt áll. Ez is hozzá tartozik. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, szeretett testvérek, mert közel van az Úr. Nekünk az a benyomásunk, hogy a kinyilatkoztatott igazságokban vagyunk, és megszentelődünk bennük. De ez még nem elég. A Szentírás összes tanúságtétele, Isten minden egyes szava, még az is, hogy kordában kell tartanunk a nyelvünket, különben becsapjuk önmagunkat, és hiába való az Isten tiszteletünk. A Bibliában nagyon sok olyan szakasz van, amelyek Isten szavához tartoznak, és amelyekben meg kell szentelődnünk. Minden pontban, amit Isten megkövetel tőlünk, meg kell igazulnunk, és meg kell szentelődnünk az Úr előtt. A régi ember nem lesz képes erre. Ellenkezőleg azt fogjuk mondani, hogyan legyen ez lehetséges. De aztán feltekintünk az Úrra, és azt mondjuk, hűséges Istenem, te megkegyelmeztél nekünk, megajándékoztál egy új élettel, megbocsájtottad vétkeinket, mi a tiéd vagyunk. Most már a rendelkezésedre állunk, tégy velünk, amint neked tetszik. Megvan-e bennünk legalább ez a mély vágy, hogy az Úr kedvében járjunk, és teljesítsük minden követelését. Itt mindannyian együtt hallgattuk és olvastuk, ezért tehát, mivel egy megrendíthetetlen birodalmat kapunk, legyünk hálásak érte, mert ezáltal úgy szolgálunk Istennek, ahogy az neki tetszésére van, áhítatos tisztelet tudattal és Isten félelemmel, mert a mi Istenünk is egy megemésztő tűz. A hálaadatosság az előfeltétele annak, hogy Istent őszintén és szívből szolgáljuk. Ha csak magunkban vagy másokban keresünk kifogásokat, akkor nem jutunk előbbre. Nekünk hálásakká kell válnunk, ahogyan a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének utolsó versében írva van. Ezért tehát, mivel egy megrendíthetetlen birodalmat kapunk, legyünk hálások érte. Mert ezáltal úgy szolgálunk Istennek, ahogy az neki tetszésére van. A hálálatosság, a zsörtölődés, a siránkozás ellentéte. És ha szemügyre vesszük magunknak Izrael népének történetét, ahogyan az 1. Korintus 10-ben és sok más ígehelyeken le van írva, akkor azt kell mondanunk, hogy mindannyian mannát ettek, ugyan látták a tűzoszlopot is, látták az Úr dicsőségét, ittak a szellemi sziklából, de zúgolódtak, sörtölődtek, elégedetlenek voltak, és egyik megfertőzte ezzel a másikat, míg végül Istennek azt kellett mondania, Mózes, én elpusztítom ezt a népet, és új kezdetet teszek veled. Mózes akkor a résbe lépett. Isten színé állította magát, Isten és a nép között, és azt mondta, jobb, ha kitörlöd az én nevemet a könyvedből, de hagyd békén ezt a népet. Látjuk a Jézus gondolkodásmódját ebben az Isten emberben. Ő azt is mondhatta volna, hú, micsoda, egy csodálatos gondolat. Igen, akkor megszabadulok ettől és a sok bánattól. Akkor lesz egy új kezdet mindezek a régi dolgok nélkül. Nem, Istennél nem így van, mert mi ugyanúgy látjuk a saját hibáinkat és a saját hiányosságainkat, ezért nem rágódunk a mások kudarcain és hiányosságain, mert mi már nem a test szerint ismerünk senkit, hanem a szellem szerint. És ezért feltekintünk az Úrra, aki megígérte és megadja nekünk a rendíthetetlen birodalmat. És az Isten országa pedig bennünk kezdődik el, mert bennünk van. És akkor, és csak akkor leszünk az Isten országában, ha az Isten országa bennünk van. Ez egy olyan igazság, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagynunk és semmibe vennünk. Itt az van írva tovább, mivel egy megrendíthetetlen birodalmat kapunk, legyünk hálásak érte, mert ezáltal úgy szolgálunk Istennek, ahogyan az tetszésére van. Ha tehát úgy akarunk Istennek szolgálni, hogy az neki tetsző legyen, akkor nem zsörtölődve, nem panaszkodva, hanem hálás szívvel azért, amit Isten tett értünk vagy rajtunk. Tisztában vagyunk ezzel, Istennek tetszően akarunk lenni, és élni, és neki akarunk szolgálni. Itt van ennek a kulcsa, nevezetesen a hálátadosság, hogy hálásak leszünk, legyünk azért, hogy kegyelemben részesített minket, és az ő országában vett minket, hogy az ő tulajdonai lehetünk. Nos, vannak más bibliai szakaszok is, amelyeket szeretnénk szemügyre venni, de valójában erről a három tapasztalatról van szó. A megigazulás, a megszentelődés és a Szent Szellemmel való keresztség, hogy ezekben részünk legyen. És ha mindenki csatlakozna és egyetértene, akkor csak annyit mondanék, hogy imádkoznunk kellene. imádkoznunk addig, amíg mindenki át nem éli ezeket a tapasztalatokat Istennel. A legrosszabb dolog, ami történhet velünk, az lenne, ha Isten igéjének a visszhangzása alatt ülnénk, és magunkban hordozzuk a reménységet, hogy az Úrnál leszünk, az Úrral leszünk, és aztán mégis visszamaradnánk. Én nem szeretném ezt a felelősséget magamra venni, mert az íge hirdetés nem egy szakmai foglalkozás, hanem egy elhivatással áll összeköttetésben. Pál apostol pedig azt írja, hogy a ránk bízott lelkekről számot fogunk adni. Ó, milyen komolysággal kell meghallgatnunk és megszívlelnünk Isten igéjét, hogy a legbensőbb mélységeinkig megrendüljünk, és azt mondjuk, Uram, hol állok én, és hogyan állok szellemi értelemben te előtted? Amint már mondtam, mások hibáinak és kudarcainak a megítélése, akár egyéneket, akár szellemi mozgalmakról, felekezetekről, stb. Van szó, ez nem fog segíteni rajtunk semmiben. Nekünk szükségünk van a helyzetünk és személyes szellemi állapotunk tényleges megítélésére az Úrszín előtt. És ha hitben állunk, és hálásak vagyunk azért, amit Isten már adott nekünk, akkor továbbra is megmutatja és rámutat az üdvösség útjára. Mert így van megírva, hogy aki hálaadást ajánl fel áldozatként, az megtisztel engem, és aki fetetetlenül jár, annak megmutatom Isten üdvösségét. És éppen ez az, amit látni akarunk, a teljes üdvösséget, a teljes evangéliumot, mindannak a teljes helyreállítását, ami elveszett az isteni életnek és az isteni erőnek, vissza kell térnie minden tekintetben, amit teszünk, mert valóban az idők, amelyekben élünk, ezek komolyak. És mi nem azok közé tartozunk, akik az Úr visszajövetelének idejét meghatározzák, de sem azok közé, akik azt mondják, hogy az én Uram még sokáig nem jön el, hanem józanok és tiszták akarunk maradni, és várni akarjuk a mi Úrunk visszajövetelét. De, mint egy felkészült menyasszony, egy feldíszített menyasszony, egy felöltözött menyasszony, úgy akarunk várni, nem pedig úgy, mint azok, akik aztán az ajtó, a zárt ajtó előtt állnak. Mindannyian elmentek ugyanaz Úr elé, az öt bölcs és az öt bolond. Mindannyian fogták a lámpásaikat is, mindannyian elindultak a vőlegény elé, hogy találkozzanak vele. Szeretteim, sokan teszik ezt ma azok közül, akik hallották az ez időre szóló utolsó üzenetet, és mégis vannak eltérések jobbra és balra. Civakodások, és ez meg az, és az egység lerombolódik. A test darabokra van szakítva, mert mindenki valahogyan be akarja illeszteni a saját önzését és a saját programját Isten programjába. Mindez véget kell, hogy érjen. Nekünk Isten elé kell járulnunk, ahogyan akkor Kornélius házában lett mondva, hogy megtudjuk, mivel bízott meg téged Isten. Nem azt, amit az emberek akarnak mondani, nem azt, amit ők gondolnak vagy értenek, hanem Isten egyértelmű és igaz szavát. És ebben az ígek kinyilatkoztatott igazságában akarunk megszentelődni, és be akarunk teljesedni a Szent Szellemmel is. Pontosan úgy, ahogy a testvéreink és a testvérnők is a kezdet kezdetén. Mert nézzétek, ha arra várunk, hogy ugyanazok a dolgok történjenek a végén is, mint ami a kezdetekben történt, akkor ugyanannak az isteni erőnek, ugyanannak a Szent Szellemnek, ugyanannak a felfegyverkezésnek kell részeseivé válnunk a végén is, ha ugyanazok a dolgok kell, hogy megtörténjenek. Vajon mindannyian felfogjuk ezt? Képesek lennénk-e rá a saját erőnkből? Akkor nem is beszélnénk ezekről a dolgokról. De ugyanúgy, ahogy a testvéreink sem tudták ezt a kezdetekben önmaguktól megtenni, hanem ahogyan a mi Urunk mondta, várjatok Jeruzsálemben, amíg a magasságból származó erővel fel nem lesztek ruházva. A gyülekezet, amelyet az Úr ezekben az utolsó napokban egy testé, élő organizmussá összeállít, ez a gyülekezet meg kell legyen töltve isteni élettel, isteni erővel. És akkor be fog teljesedni, hogy nem ti vagytok, hanem Krisztus van mi bennünk, aki akkor kinyilatkoztatja magát, aki nem csak beszélni tud, hanem cselekedni is, aki valóban kinyilatkoztathatja az ő szabadító hatalmát a megmentésre, az ő hatalmát a gyógyításra, az ő hatalmát a felszabadításra, sőt, aki valóban kinyilatkoztathatja az evangélium hatalmát a maga teljességében. Az Ézsás próféta 58. fejezetében ez áll. Kiáltsd teljes torokból, visszafogottság nélkül, hangozzék hangosan a hangod, mint a trombita, és vádold meg népemet hűtlenségükért, Jákob házát pedig bűneikért. Noha úgy van, hogy nap mint nap megkérdeznek engem, és szeretnék megismerni az útjaimat. Mintha olyan nép volnának, amely igazságot gyakorol, és nem hagyta el az ő Isten igazságosságát, mégis igazságos ítéleteket követelnek tőlem, türelmetlenül várva Isten érkezését, vagy közeledését. Hadd álljunk meg itt néhány pillanatra. Itt az Úr egy olyan néphez intézi a mondottakat, amely úgy viselkedik, mintha nem tért volna el, mintha senkiben nem lenne semmilyen hiányosság, mintha még mindig minden rendben lenne. Istent kérdőre vonják az ő útjairól. Ez egy olyan vágy, ahogy itt meg van írva, megróni népemet hűtlenségük miatt. Noha úgy van, hogy nap mint nap megkérdeznek engem, és szeretnék megismerni az útjaimat, mintha olyan nép volnának, amely igazságot gyakorol, és nem hagyta el az ő Istene igazságosságát. Mi azt gondolnánk, hogyha valaki minden nap Isten elé járul, és azt mondja, Uram, mi a te útad, mi a te akaratod? És mégis megtörténhet, hogy Isten átlát bennünket, hogy megkérdezzük tőle, mi a te akaratod, és azt hisszük, hogy azt már amúgy is tudjuk. és hogy megkérdezzük tőle, Uram, melyik úton akarod, hogy menjek most? De már biztosak vagyunk benne, hogy a jó úton járunk. Ezzel csak azt bizonyítjuk, hogy a kérdezéseink és az Istenhez fordulásunk fél szívvel történik, és nem azt az útat járjuk, amit Isten szeretne, hogy menjünk. Nekünk is, akik már az Úr követői lettünk, újra és újra őszinte szívvel meg kell kérdeznünk önmagunktól, ó Istenem, azon az úton járok-e, amelyen Te akarod, hogy járjak veled? Mert mint a Te néped, ott vagyunk-e már, ahol Te akarod, hogy legyünk? Ha azon a véleményen lennénk, hogy már mindent megtapasztaltunk, mindent megkaptunk, és csak proformaképpen jönnénk össze imádkozni és prédikálni, mit gondoljon rólunk Isten, vagy mit is kezdhetne velünk? Nem, hanem el akarjuk ismerni, hogy egyes dolgok még hiányoznak, és nem úgy vannak, ahogy Isten szeretné, hogy legyen. Ez pedig a hálaadással kezdődik el azért, amit Isten már megtett. De nem maradunk állva ennél fogva, hanem az Úr útja, mind világosabb kell legyen számunkra, és az ő akaratát mind jobban meg kell értenünk, és a mi kapcsolatunk Istennel mind bensőségesebb kell legyen. Időnként az a helyzet, hogy a szellemi életünk olyan felszínes, olyan felületes. A szellemi mélységeknek nyomai sincsenek. Nincs igazán isteni élet. Az isteni áldások nyomai sem maradnak. Mit használ akkor a vallomásunk, ha Isten nem tudja elismerően helyeselni? És ebben rejlik a mi kudarcunk, és egyben az Úr iránti vágyakozásunk is, hogy eljut tasson minket oda, hogy megdicsőíthesse magát ezen a földön, mégpedig te benned és én bennem elérje az ő fennhatóságát, hogy őszinte szívvel imádkozhatnánk, Uram, hadd táruljon fel, hadd legyen nyilvánvalóvá, hogy Te vagy az Isten, és mi a Te néped vagyunk. Hogy ne csak a szánkkal valljuk meg, hanem hogy nyilvánvalóvá lehetne, hogy az Úr a mi Istenünk, és hogy mi az ő legelőjének népe vagyunk. Az ő kezének nyája, akiket ő vezethet, akiket megállthat, akiket táplálhat, sőt, akiket felhasználhat. Itt ebben az íge szakaszban még tovább megy. Az van írva tovább, türelmetlenül várjátok Isten közeledését. Ahelyett, hogy felismernénk, hogy rajtunk múlik, ami hiányosságainkon, még eluralkodik rajtunk a türelmetlenség, és éppen ez az egész probléma ezekben a napokban. Miért szabnak az emberek állandóan új időpontokat az Úr visszajövetelére? Miért akarnak valamit előidézni? Miért van ez? Mert türelmetlené válnak. Nem tudják kivárni az Isten óráját. Mit mondott az üdvözítő akkor, amikor Mária eljött, és azt mondta, figyelj, ezeknek elfogyott a boruk. Ő azt mondja, asszony, mi közöm legyen nekem hozzá, az én órám még nem jött el. Hiszen az Úrnak oly annyira meghatározott programja van, hogy azt senki sem változtathatja meg, és mi ebbe a programba akarunk beleillesztve lenni. De ez nem azáltal történik, hogy bizonyos dolgokat meghatározunk, hanem azáltal, hogy Isten kegyelmében és szavaiban megalapozódunk. Ez az, ami számít. Isten országa egy megingathatatlan ország, és minden szava és ígérete igen és amen. Az emberek türelmetlenek lettek a mi nemzedékünkben. Soha nem fogom elfelejteni, amikor a 77-es év véget ért, és a testvérek azt mondták nekem, igen, az Úr már is eljött. És hiszen tudjátok, én ezt amúgy sem hiszem el, mert csak azt tudom elhinni, ami a Bibliában meg van írva, hogy ez a Jézus, aki felvétetek közületek a mennyben, ugyanúgy fog eljönni, ahogy ti láttátok őt a mennybe felmenni. Az apostolok cselekedetei első fejezetének 11. verse. Számomra nem létezik semmilyen más evangélium, csak az egyetlen Isten evangéliuma, a Jézus Krisztus evangéliuma, és mindenki, aki helyes szellemiségű, megmarad az igaz evangéliumban. Az nem fog jobbra vagy balra kivágódni, nem fog nyugtalanságot okozni, és talán még más szellemek befolyása alá is kerülni. És ez gyorsabban megtörténik, mint azt egyesek sejtették. Én azt igazat mondom nektek, hogy Istenem ez ígéje Isten szellemétől jött elő. Aki kimozdul ennek az ígének a keretei közül, az más szellemek befolyása alá kerül, vagy adja magát. Csak is Isten szelleme őriz meg bennünket az igazságban, és akkor az igazság szabaddá tesz bennünket, mert a szellem elvezet minden igazságra. Ne váljunk türelmetlené, hanem, ahogy Jakab írja, szeretett testvéreim, legyetek álhatatosak a kitartásban az Úr eljöveteléig, mert az álhatatos kitartás szükséges számunkra. De mindazonáltal akkor nem tovább aludni és megfordulni egyik oldalra a másikra, hanem ébernek lenni és azt mondani, Uram, vajon milyen messze tudtál eljutni velünk, mit akarsz most tenni a te gyülekezeteddel. Csak hogy nekünk bele kell örülnünk ebben a szellemi íge ritmusa szerinti lépésütemben. Egy szívvé és egy lélekké kell válnunk, minden egymás ellen irányuló dolognak meg kell szűnnie, és össze kell kapcsolódnunk Istennel és egymásért úgy, hogy Isten szelleme valóban betöltsön minket, bennünket, és hogy Isten felhasználhasson bennünket. Ebben az isteni és szellemi egyhangúságban fog rejleni az erőnk Istennel. Mit gondoltok, ha ennyire egyhangúak lehetnénk, de valóban egyhangúak Isten szemében, nem csak azért, mert egyhangúnak nevezzük a magunk részéről, hanem egy isteni egyhangúság, egy isteni összhang, harmónia, egy isteni eligazítás, egy bevezetés a Szentírásba, az ége minden titkába, és akkor egy szív és egy lélek eljut a hit egységére, és az Isten fiának felismerésére. Mit gondoltok, ha egy ilyen isteni egyhangúságban, Isten akaratában felemeljük a hangunkat, és imádkozunk, a helynek meg kell rendülnie, és Isten hatalmának nyilvánvalóvá kell válnia Isten népe között. Mert mindig is így volt, hogy Isten tanúsította adta magát. És nem létezik egy olyan ember, aki olvassa a Szentírást, és felismeri, hogy mit tett Isten az ő gyülekezet, az ős gyülekezetben, és akiben nem szállna fel azután a vágy, és akiben nem törne elő a lélek kiáltása. Ó, Istenem, cselekedd meg hamarosan ugyanezt, amit akkor tettél. Tehát egyrészt a háládatosság azért, amit Isten végzett, hogy belépjünk Isten nyugalmába, de nem a szellemi álomba, hanem Isten nyugalmába azáltal, hogy megpihenünk a saját cselekedeteinktől, és belépünk Isten művébe, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban történt. És akkor felismerjük, hogy mi magunk is Isten műve vagyunk, az ő tiszteletére és dicsőségére teremtve. Itt még tovább megy, és a bőtről is szó van. Miért bőtölünk, és te nem látod? Miért kínozzuk meg magunkat, és te nem figyelsz fel rá? Persze úgy van, hogy megteszünk bizonyos dolgokat, és azt gondoljuk, hogy Isten akkor majd teljes figyelmet szentel ránk, és úgy tűnik, hogy nem így teszi. És itt feltevődik a kérdést, miért tesszük ezt, miért tesszük amazt, és miért nem veszed te észre. Majd így folytatódik, vegyétek jól fontolóra azon a napon, amikor bőtötök van, ti mégis elvégezitek a dolgaitokat, és munkára buzdítjátok minden embereiteket. Vegyétek jól fontolóra, csak azért bőtöltök, hogy civakodást és vitatkozást provokáljatok, és hogy kegyetlen ököllel kimérjétek az ütést. Ti nem azért bőtöltök az időben, hogy imáitok meghallgattatásra találjának az ég magasságaikban. Még a bőtnek és az imádságnak is helyén valónak kell lennie Isten előtt. Ha valaki megkövesedettségből, akaratoskodásból bőtöl, csak azért, hogy újra az öklével üthessen, akkor megkímélhetjük magunkat a sok bajtól. Szeretteim, miért lettek mindezek a szavak leírva? Isten olyan embereket akar belőlünk faragni, akik ha bőtölnek, hogy helyesen bőtöljenek, akik ha imádkoznak, hogy helyesen imádkozzanak. Akik ha prédikálnak, hogy helyesen prédikáljanak, hogy minket összhangba hozzanak Istennel, az ő drága és szent ígéje szerint. De hiszen ez az ígehirdetés végső célja, hogy teljes összhangba legyünk hozva, egyetértésben Istennel. Már alig tudjuk kivárni, hogy elérkezzen az óra, amikor az Úr kinyilatkoztathatja magát. De hiszen a tegnap délután ismét megállapítottuk ezt ezzel a körülbelül 20 fős ifjúsági csoporttal. Az éjség ugyan megvan, de az embereknek nincs semmilyen tájékozottságuk. Olyan dolgokat raknak össze, amelyek nem tartoznak össze, és olyan dolgokat szednek szét, amelyek összetartoznak. Az Úr mégis megsegített minket egészen eddig, kegyelmesen, és szeretném hangsúlyozni, hogy kegyelmesen egy olyan betekintést és áttekintést adott nekünk az ő üdvhatározatában, amilyen azt szeretném mondani, hogy ilyen teljes formában még soha nem létezett. De mindennek kell, hogy legyen egy célja. És lesz is egy célja, nevezetesen az, hogy az Úr végül oda juttasson minket, ahova akarja, hogy legyünk. Teljes egyetértésben ő vele, és az ő ígéjével. Senki sem tesz már semmit azért, hogy mutogassa magát, vagy meg legyen hallgatva. mindenki megtagadja önmagát, és azt mondja, Uram, de hiszen nem vagyok méltó a te figyelmedre, még hogy rám pillanj se. Kimondtátok ezt már valaha, én elég gyakran elmondtam már. Ha mindannyian tudnátok, mennyi mindent elmondtam én már az Úrnak, nem tudom, hogy meg tudnátok-e érteni. Ki legyen az, aki öntelten, kedvezően tekinthet önmagára? Nem mondja el már az Ószövetség prófétája, minden igazságérzeti bizonygatásunk olyan, mint egy szennyezett ruhadarab. Mi állhat meg Isten előtt? Mi bűnben születtünk, és a régi Ádám még mindig szorosan ragaszkodik hozzánk, ha nem vagyunk óvatosak és éberek. És ahogyan már említettük, amik vagyunk, azok kegyelemből vagyunk. És ezért van az, hogy felmagasztaljuk Isten kegyelmét. Itt így folytatódik tovább. Vajon ahhoz legyen hasonlatos a bőt, amelyben gyönyörködöm, egy olyan nap, amelyen az ember valóban megmetélyezi magát? Soha nem fogom elfelejteni, nem is akarom megnevezni a mozgalmat, de ott mindenkinek megvan a maga vászonzsákja, és mindenkinek megvan a maga sószórója, amit hamuval töltenek meg. És ez egy pünkösdi jellegű mozgalom. Vannak prófétáik, meg minden egyébbel is rendelkeznek. És amikor eljön az idő, és ha magam nem láttam volna, és magam nem vettem volna részt az összejövetelen, alig ha hinném el. Senki sem léphet be a terembe a saját cipőjében. Mindenkinek kint kell hagyni a cipőjét, és mindenkinek ott van az a vászonzsák és a hamu a sószóróban. És akkor persze elkezdődik a gyakorlata is. És alig-alig lehet elhinni, és ezt nem azért mondom, hogy szórakoztassalak benneteket, hanem a lélek mélységes fájdalmából mondom, hogy az emberek azt hiszik, hogy Isten elé járulhatnak, és azt gondolják, hogy most már zsákban és hamuban vezeklünk. És megtalálják ehhez a megfelelő bibliai helyeket is, mert ott volt a próféta, aki zsákruhában és hamuban bűnbánatot tartott, és azt gondolják, hogy nekik is ugyanazt kell tenniük. Itt azt mondja a próféta, és persze ezt a részt nem találták meg a Bibliában. Itt azt mondja a próféta, ez lenne a bőjt, ha zsákba bújtok, és hamuban imádkoztok hozzám. Lehet ezt bőjtnek, és az Úrnak tetsző napnak nevezni? Ha fejedet lógatod, mint a nátszálat, és a fejed lefelé néz, és így tovább, nem, és miért nem? Mert ez a csüggedtséget jelenítené meg. Az alázatosság nem az, hogy a fejünket lefele lógatjuk, vagy amíg zsákba dugjuk a lábunkat. Az alázatosság a szívben van. És Isten azt akarja, hogy ez az isteni alázat legyen meg bennünk. És ami Urunk azt mondja a hegyi beszédben, amikor bőtöltök, mossátok meg magatokat, és kenjétek meg fejeteket olajjal. Halleluja, dicsőség Istennek! Ez arról tanúskodik, hogy elhisszük, amit imádkozunk, hogy bízunk Istenbe, hogy megadja nekünk, megajándékoz azzal, amiért imádkozunk. Egyrészt meghajló szívvel, és ha itt nem lenne kimondva, és zsákba és hamuval imádkozva találnánk meg Isten válaszát, akkor ezt is meg akarnánk mindannyian tenni. De ez nem az Isten útja velünk. Isten útja velünk a hit és az engedelmesség útja, hogy alávessük magunkat minden tekintetben az egyetértésnek ővele és az ő szavaival. Nevezhetjük ezt az Úrnak tetsző napnak, Lehet-e igazi bőtnek, vagy az Úrnak tetsző napnak nevezni azt, aki megmetélyezi magát, és lehorgasztja a fejét, mint egy nátszál, zsákruhát ölt, és hamuban imádkozik? Nem. Isten olyan embereket akar faragni belőlünk, akik ízik, vérik, alázatosak, és akik tudatában vannak annak, hogy Isten kegyelmétől függnek, és hogy minden jó és tökéletes ajándék Istentől származik. De mindez a hit engedelmességének útján történik. Ha nem vagyunk Isten útján, akkor bőtölhetünk és imádkozhatunk, lógathatjuk a fejünket is, és lehetünk zsákruhában, és öltözhetünk hamuban, úgy sem fog segíteni rajtunk. És most jön az, hogy mit is jelent valójában a bőt Isten szemében, a 6. verstől. Vajon nem inkább az-e a bőt, ahogy én szeretem, hogy az igazságtalan kötelek meg legyenek oltva, hogy a rabság igájának kötelei szét legyenek zúzva, hogy a meggyalázottak szabadok legyenek, és hogy minden igát megtörjön, minden iga megtörjön. Hasonlítsuk össze ezt a szentírási részt az Ézsaiás 61. fejezetével, ott ez van írva az első verstől, hogy az Isten, az Úr szelleme nyugszik meg én rajtam, mert az Úr felkent engem, hogy örömhírt vigyek a nyomorultaknak, mert azért küldött el engem, hogy összekötözzem a megtört szívűeket, hogy bejelentsem a foglyok szabadon bocsátását, és a megkötözötteknek a békjúikból való feloldozását, az Úr kegyelmi esztendeit, a 2. vers. Ez az a szolgálat, amely még ma is folytatva kell, hogy legyen a gyülekezet részéről, és folytatódnia is kell. A megkötözött embereknek, akik nem tudnak segíteni önmagukon, nincs szükségünk kárhoztatásra. Nekik szükségük van Isten hatalmi szavára, amelyben Isten hatalma megnyilatkozik, és a láncok széttörnek, összetörnek. Azt tudjuk, hogy amikor Péter ott volt a börtönben, vagy Pál apostol volt az, nos nem irányadó, de ott volt a lábával, vagy a lábaival a bilincsben, kalodában, és hirtelen történt valami, és szabad lett, és kisétálhatott. Valami isteni dolognak kell bekövetkeznie, valami, ami erőteljesebb annál, mint ami megakadályoz minket, mint az, ami fogva tart minket, ami visszatartana. És ha ez az ellenség hatalma, akkor elégszer elmondtuk már, hogy két hatalom van, de csak egy minden hatóság. És ezt teljes szívünkből és lelkünkből hisszük, hogy csak egy mindenható létezik, és a sátánnak és minden seregének meg kell hajolnia ez alatt, a mindenható alatt. Meg kell magát adnia, és be kell látnia, hogy ő voltaképpen le lett győzve, és hogy elveszített a jogi igényét Isten gyermekeivel szemben, és hogy az Úr megvásárolt minket, és hogy mi az övei vagyunk, és az ő tulajdonát képezzük. Képzeljétek csak el, ha megvennétek egy dolgot, és az eredeti tulajdonos még mindig érvényesíteni akarná jogait, és beleavatkozna itt és amott, és, az nem lenne szép dolog, hanem egy oda-vissza dolog lenne. Nem azzal a pillanattal, amikor Isten megvásárolt bennünket a Krisztusban, és kifizette a drága árat, és kiontotta az ő vérét, ó, akkor a sátán elveszítette a jogi igényét velünk szemben. És ezt ki is kell tudnunk mondani hitben. mert a szívünkkel hisszük, és a szánkkal megvalljuk, amit hiszünk. Ha a szívünkkel hiszünk, de a szánkkal nem valljuk meg, akkor a hit nem hatékony. Mert a hitünk személyes bizonyságtétele az, amiről meg van írva, hogy ők győztek a bárány vére által, felülkerekedtek, és az ő bizonyságtételük beszéde által. Istenünk szavának, ami bizonyságtételünké kell válnia. Óvatosan bánunk az ellenséggel, és csak a szívünkben hisszük el a dolgokat, de nem mondjuk ki a szánkkal, akkor nem lesz belőle egyáltalán semmi. Egy ember, akinek szüksége van Isten kegyelmére, vagy meg akarja tapasztalni azt, annak ki kell nyitni a száját, és beszélnie kell Istennel. Egy megkötözött ember 100 évig hiheti a szívében, hogy az Úr majd megszabadít engem. Aztán 100 évbe is beletellik, mire megtörténik, annak ellenére, hogy hiszünk benne. De abban a pillanatban, amikor kimondjuk azt, amit a szívünkben, ebben a hitben hiszünk, és azt mondjuk, Uram, Te megváltottál engem, én szabad vagyok, magasztalva legyen a Te neved. A sátán elveszítette jogosultságát fölöttem, velem szemben, én a Tied vagyok, hozzád tartozom, Uram Istenem, mert Te megváltottál engem. És meg fogjátok látni, hogy ez már nem kérdéses. Isten győzelme egyszerűen nyilvánvalóvá fog válni, és csodálkozni fogunk, és azt gondoljuk, igen, ilyen egyszerű volt. Tehát ne küszködjünk tovább. Én tudom, milyen nehéz egy ilyen küzdelem, különösen akkor, elhúzódik az idők folyamán, és mennyi belső kétségbeesés és szorongás jelentkezhet. Hadd olvassunk tovább. Az Ézsaiás 58:6. Vajon nem inkább az a bőjt, ahogyan én szeretem, hogy az igazságtalan kötelek meg legyenek oldva, hogy a rabság igájának kötelei szét legyenek zúzva, hogy a meggyalázott szabadok legyenek, és hogy minden iga megtörjön, széttörjön. Miért mondtam, Úrunk, Te egy hatalmat adok neked annak idején Péternek, és tudjátok, nem csak neki, hanem az összes tanítványnak, akik jelen voltak az ő feltámadása után, azt mondta a János evangéliumában, amint elküldött engem az Atya, úgy küldelek el én is titeket. Itt van az a szó kifejezés, amelyet sokan félértettek, hogy akinek a bűneit elengeditek, azoknak el lesz engedve, és nincs szükség formaságokra. Ennél fogva csak Jézus Krisztus megváltó művének hirdetésére van szükség, és akkor bátran el lehet mondani az embereknek, mindenki, aki hisz, annak megbocsájt. A bűneik, mindenki, aki hisz, szabadon elmehet. Ez az, amit meg van írva, hogy a meggyalázottak szabadok legyenek, és hogy minden iga össze legyen törve. Szeretett testvérem, szeretett testvérnő, talán meg vagy kötözve, és még a kezed sem szabad, hogy kiszabadítsd önmagad. Ez a legtöbbször így van, ez a helyzet. Akkor mi itt vagyunk, mint egy gyülekezet, és imádkozni akarunk egymásért. Ha lenne itt valaki, aki egyszerűen azt mondja, igen, de hiszen én nem tudom kiszabadítani magam, mert meg vagyok kötözve. Szeretett szív, kiáltsd ki a lelked mélyéről, és a te Istened, aki közel van mindannyiunkhoz, elvégzi benned a munkát, és meg fogsz lepődni, hogy ez hogyan történik. És még tovább folytatódik a 8. versben, Ézsaiás 58:8. Akkor felragyog a te világosságod, mint a hajnal, a nap felkelte, és gyógyulásod gyorsan halad előre, és igazságod előtted halad, és az Úr dicsősége lesz a te hátod mögött, a hátvéded. Ez is egy dicsőséges szava az ígének. Akkor a te világosságod kitör, mint a hajnal. Mi áll itt írva az Ézsaiás próféta 60. fejezetének első versében? Kelj fel, indulj el, légy világossággá, mert eljött a te világosságod. Milyen ez a világosság? Mert eljött a te világosságod. János 1 nagyon világosan leírja ezt. A világosság világít a sötétségben. Jézus Krisztus a világ világossága. De akkor megvilágosodunk, és az Úr azt is mondja a hegyi beszédben, hogy ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója. Nem vesszük-e észre, hogy az Úr mennyire bevont minket, mint az ő népét az együttműködésbe, hogy ne kívülállóak legyünk, hanem munkatársak és olyan emberek, akiket felhasználhat abban, amit tenni akar. A továbbiakban az van itt írva, Ézsaiás 58:9. És ha akkor hozzám kiáltasz, az Úr válaszolni fog neked. És ha segítségért kiáltasz, azt mondja, meglásd, itt vagyok. Ó, drága szív! Bár csak mindannyian megtapasztalhatnánk ezt tettekben és igazságban. Hogy egyszeren úgy tudnánk Isten útján járni, a Szent Szellem vezetése által, hogy Isten jó tetszi, se megnyugodhatna rajtunk, és biztosak lehetnénk abban, hogy meghallgat minket. Ahogy itt meg van írva, és ha akkor hozzám kiáltasz, az Úr válaszolni fog neked. Nem várjuk-e mindannyian, hogy Isten válaszoljon egy válaszra Istentől, hiszen mindannyian várunk rá. Itt fel van mutatva számunkra az út, és ha akkor hozzám kiáltasz, az Úr válaszolni fog neked, és ha segítségért kiáltasz, azt mondja, meglásd, itt vagyok. És most jön a feltétel. De ha eltávolítod magadtól a zsarnokságot, a gúnyos ujjal mutogatást és a családbeszédet, milyen sokan gondolják, hogy gúnyolódhatnak ujjal mutogatva másokra, olyan szép, ugye? De ez esetben minden ima haszontalan, teljesen haszontalan, hanem igaznak bizonyul az, amit a mi Urunk a Márk 7:7-ben mondott, de hiába tisztelnek engem. Aztán ez a szörnyű szó áll minden fölött, hogy hiába. Hiába énekelnek, hiába imádkoznak, hiába járnak Istentől érkező szolgálatokra, hiába, hiába, hiába. És ami mindennek a hiába valóságnak a végén jön, az a szörnyű kétségbeesés. Itt világosan szembesítve vagyunk azzal, hogyan történhet ez meg, ha rabszolga sorsba döntést. Hányan hagyják magukat szellemileg rabszolga sorsba taszítani? Az van mondva nekik, ha nem fogadod el ezt a tanítást, akkor nem fogsz részt venni ebben sem, abban sem, és új rabszolga sorsra vannak taszítva, mintha egy embernek joga lenne, vagy hatalma lenne vitatárgyává tenni egy másik ember üdvösségét, vagy mintha valaki felelős lenne azért, hogy másokat meg tudjon menteni, üdvözíteni tudjon. Az üdvösség egyedül az Úrtól, ami Istenünktől jön, és független minden embertől. kár mindazokért, akik hagyják, hogy szellemileg gyámolítva legyenek, és a rabszolgasorsra kényszerítessék magukat. De az emberek benne akarnak lenni egy ilyen dologban. A szellemi szabadságot nem igazán tudják elviselni. A törvénynek újra és újra jelentkeznie kell. Hát nem hallottuk ezt? Isten mindent előkészített Izrael népének, ígéreteket adott nekik, és hirtelen ők maguk akarnak valamit tenni. Aztán Isten annyi mindent adott nekik feladatként, hogy képtelenek voltak mindent megcsinálni. Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal Isten egy olyan csodálatos kezdetet, egy olyan csodálatos útat járt. Ott nem volt neked ezt kell, és te erre vagy elkötelezve, hanem megvolt az Istennel való életközösség, az ígéretek és minden, ami ezzel jár. És ami beletekintünk az új szövetségi gyülekezetben, és különösen ebben a korszakban, akkor a szellemi kötöttség és a materializmus a saját értelmezésekhez és fejtegetésekhez való ragaszkodás, majd az újjal való mutogatás és másokra való hivatkozás. Hát úgy van, hogy nem értették meg az összefüggést. Én lemondok minden olyan kapcsolatról, ami az emberektől vagy akár a mások oldaláról jön, a másik oldalról jön, és az emberek csak ki vannak használva. Én ezt a valódi isteni kapcsolatot akarom a végsőkig, és ez mindig az ő szavai szerint lesz. Halleluja, dicsőség Istennek! Az isteni kapcsolat mindig a szellem és Isten ígé által történik. Minden más egyéb már régóta csak értelmezés, ami már régen bebizonyosodott, hogy téves, és nem kellene hinni benne. Amint tudjátok, amikor az összes időpont eltelt, újra és újra új dolgokat hangsúlyoztak, és az új elhatározás csak azt jelzi, hogy az emberek szellemileg betegek. Nem tudnak segíteni önmagukon, mert még mindig megvan írva, hogy senki sem ismeri időpontját és az adatokat, amelyeket Isten a saját teljhatalmának fenntartott. És itt magam Urunk azt mondja, hogy az emberfia sem tudja, sem az angyalok, sem a mennyben. Ki az tehát, aki kiáll és azt mondja, Isten kijelentette nekünk. De amikor a kinyilatkoztatás szókifejezés elhangzik, az a ravasz trükkös dolog. Csak nagyon kevesen sejtik, hogy valahol egy csapda is lehet. Itt az áll írva, ha eltávolítod magadtól a zsarnokságot, a gúnyos ujjal mutogatást és a családbeszédet, és az éhezőnek felkínálod azt, amit magad is kívánsz. Felfogjuk, hogy miről van szó. Amit szeretnétek, hogy mások tegyenek veletek, azt tegyétek meg először ti velük. Máté 7.12. Tehát, hogy az éhezőnek felajánljuk azt, amit mi magunk is kívánunk. És ezáltal kielégítesz egy csüggedő lelket, akkor a te világosságot felragyog a sötétségben, és a te sötétséged olyan lesz, mint a fényes déli nap. Ez olyan, mint egy teljes körű recept arra nézve, hogyan juthatunk el egy Istennel való életre, egy vele és az ő szavaival való egyetértésre. Itt fel vannak lajstromozva számunkra a részletek. Az éhező lelkeket azzal kell táplálnunk, amire mi magunk is vágyunk. Ó, ez is egy nagyon fontos gondolat. Csak azt, amit te magad is ma akarsz enni, és ez Isten ígéje kell, hogy legyen, mert így van megírva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden egyes ígével, amely Isten szájából származik. Amit tehát fel akarunk kínálni, az nem más, mint Isten ígéje. És akkor jön a kérdés, hogy van-e akkor jogunk olyasmit felkínálni másoknak, ami nem Isten ígéje, csak azt szabad felajánlanunk másoknak, amire nekünk, magunknak is szükségünk van a lelkünk kielégítésére. És hisszük, hogy ez Isten ígéje, hogyan ajánlhatnánk akkor bármi más egyebet fel másoknak, és ezáltal kielégítesz egy csükket lelket, akkor a te világosságod világítani fog, és fog a sötétségben, és hát a sötétséged olyan lesz, mint a fényes déli nap. Igen, lehet, hogy néhány dolog még nem olyan világos, mint amilyennek szeretnénk, és amilyennek látni akarnánk. Erre nézve is fel lett mutatva itt az út. A mi Istenünk nem hagyott bennünket sötétben semmit illetően. Az ellenkezőleg. Itt már minden meg lett írva, és Isten szelleme elveszett minket minden igazságra. A 11. versben ez van írva, és az Úr minden időben vezetni fog téged, és megelégíti a lelkedet még a száraz helyeken is, és megerősíti tagjaidat, hogy olyan legyél, mint a jól öntözött kert, és a vízforrás, és egy vízforrás, amelynek áradata nem téveszt meg. Halleluja! Dicsőség Istennek! Mit mond a mi Urunk a János evangéliumában a 7. fejezet 36. versétől? A víz legyen bennetek egy vízforrássá. Isten a mi Urunk ki akarja árasztani az ő szellemét. Egy forrásnak kell fakadnia, és olyanokká kell lennünk, mint egy jól öntözött kert. Milyen szép és milyen nagy a különbség a szárasság között, ahol minden lógatja a fejét, elszárad és elhervad, és a jól öntözött kert között, ahol minden zöld és virágzik. Bizonyára ez is része lehet a helyreállításnak, hogy az Úr egy forrást fakaszt Sionban. Miért van felhozva a példa az Ószövetségben a templomban lévő forrással kapcsolatban? És hogy ez a vízfolyam a templom küszöbe alul tör elő. A víz nem a templomba folyik be, hanem a templomból folyik ki. Halleluja! Dicsőség a mi Istenünknek! Az Úr nagy dolgokat tartogat még az ő népének. De mi részt kell vegyünk a felkészülésben. Készségeseknek kell lennünk szellemben és szívben, és azt kell mondanunk, Uram, én Istenem, légy kegyelmes hozzánk, alakíts át minket, adj nekünk egy szívet a te tiszteletedre és a te dicséretedre, és az Úr mindenkor vezetni fog téged. Akarjuk-e, hogy az Úr mindenkor vezessen minket? És másodszor, és a te lelked, még a terméketlen helyeken is megelégedjék. Hányan élnek itt vagy amott, nincs lehetőségük a közösségre, és mégsem éheznek. Az ő lelkük lakmározik Istenünk táplálékából. Ők részesednek az Úr ígéjéből, és a lelkük táplálkozik belőle. A továbbiakban ez áll írva, akkor felragyog a te világosságod a sötétségben, és a te sötétséged olyan lesz, mint a fényes déli nap. És az Úr minden időben vezetni fog téged, és megelégíti lelkedet még a száraz helyeken is, és megerősíti tagjaidat, hogy olyan leszel, mint a jól öntözött kertben a vízforrás. És a vizek forrása, amelynek áradása nem szűnik meg, és nem szárad ki. Én a Bibliából olvastam, halleluja, dicsőség Istennek. El tudjuk ezt hinni, alá tudjuk-e vetni magunkat, hogy megszentelődjünk ebben az igazságban? Vajon igen tudunk-e mondani minden egyes mondatra, amit olvastunk? Mert csak a belső beleegyezésen keresztül, aminek a szívünkben kell lennie, tudja Isten megvalósítani az ő szavát, amit hallottuk. Ha a legkisebb ellenállás is felmerül, és oda-vissza ingadozunk, akkor nincs előrehaladás a mi Istenünkkel. Minden szóra igent kell tudnunk mondani. Még akkor is, ha az úgy csapódik belénk, mint egy pöröly, és azt kell mondanunk szívünkben, hűséges Uram, neked van igazad mindenben, amit mondasz. A mi oldalunkon van a bűntudata és a kudarc, a szégyen orcánk pirulása. Helytelenül cselekedtünk, neked mindenben igazad van, és mi hozzád jövünk. Rendelkezésedre bocsátjuk magunkat, itt ez áll, és megerősít tagjaidat. Akár fizikailag, akár szellemileg, akár mindkét területet belefoglalva, jót fog tenni nekünk, ha fizikailag, de természetesen szellemileg is egy kicsit erősebbek lennénk. Azt szeretnénk, ha az Úr testén minden egyes tag jól át lenne itatva. Ó, bár csak meg lenne az Isten forrása, ahogy meg van írva, hogy az Úr elő fogja idézni ezt a forrást. És ezt már elég sokszor elénekeltük, hogy egy folyó árad, mint egy hatalmas áradat. Következetesen tehát, mint a jól öntözött kert és a víz forrása. Egyszerűen nem tudok túltenni rajta. Mi hasonlóak kell legyünk a víz forrásához, amelynek áradata nem téveszt meg és nem szárad ki. Nem csak egy pillanatnyi való dolog valahonnan vizet hozni, a víz, amelyet én adok neki, az örök életre feltörő víz forrássá válik benned. János 4.14. Ezt mondta a mi Urunk maga. És ő azt mondja, hogy aki hisz én bennem, ahogy az írás mondja, annak belsejéből élő víznek folyamai fognak ömledezni. Szeretteim, lassan el kell kezdenünk hinni, különben Isten nem tud velünk előre haladni. És ha ezt hittel elfogadjuk, és mindig igent mondunk, Uram, így van, köszönöm énnek, Istenem. Te megtanítottál bennünket, és megmutattad nekünk az útat. Most pedig tégy minket hajlandóvá, és készségessé arra, hogy ezen az úton járjunk. Most pedig jön a következő, Ézsás 58.12. És a tieid építsék fel az ősi romhalmazokat. Te leszel az, aki sok korábbi nemzedék alapfalait újra felépített, és úgy neveznek majd téged, mint a repedések kőművessét, annak helyrehozóját, a lakható utcák helyreállítóját. Ez is a helyreállítás témájához kapcsolódik. Amennyiben minden korábbi dolog beteljesül, akkor az ősi romhalmazok legyenek újra felépítve. Ugyanúgy, ahogy Izrael népe visszatért a babiloni fogságból, és újjáépítette a templomot, és az Úr megdicsőthette magát, úgy az új szövetségi gyülekezet is visszatér az összes babiloni rabszolgaságból, és újjá lesz építve Isten templomává, Isten lakójévé a szellemben, hogy szellemi áldozatokat mutasson be az Úrnak. Az összes alapfalak újonnan fel lesznek újítva. Bár sok korábbi nemzeték alapfalait újjá fogod építeni, újra felemeled azt, és úgy neveznek majd téged, mint a repedések kőművessék, annak helyrehozója, a lakható utcák helyreállítóját. Bár lenne, hogy Isten valóban mindennyiunkat megajándékozzunk kegyelemmel, és legyen a segítségünkre a Szentírás szava szerint, segíts engem, segíts meg rajtam, Uram, és így segítségben lett részem, gyógyíts meg engem, és meg vagyok gyógyulva. A mi Istenünk egy dicsőséges Isten, és az ő szavának a szépsége abban áll, hogy igaz. Halleluja! Ennek az ígének az a szépsége, hogy igaz, hogy hihetünk benne. Ó, ha te szavad, már nem lenne érvényes, mire támaszkodhatna a hitem? Engem nem érdekel ezer világ, hanem egyedül a te szavadat teljesíteni. Szenteld meg őket a te igazságodban, a te ígéd az igazság, János 17:17. Szeretteim, vajon kieszközölhette-e Isten ma bennünk, hogy elkötelezzük magunkat az ő szava iránt, elkötelezzük magunkat, hajlandóak vagyunk-e minden egyes fejezetet külön-külön imádkozva átvenni, és azt mondani, Uram, adj nekem megértést, világosíts meg engem, tudasd velem, mit kell tennem, mutasd meg a helyzetemet, az állapotomat, és így tovább, és így tovább, és meglátjátok, hogy Isten sikeressé teszi a mindazokat, akik őszinték. Szem előtt fog tartani bennünket, és fel lesz emelve az ő üdvösséget jelentő jobb keze. És az Úr jobbja nem csak, hogy megajándékozott a győzelemmel, hanem meg is fogja valósítani. És a végén Isten fenségesen meg fogja koronázni a megváltás művét, ahogyan az méltó hozzá. Magasztalva és dicsőítve legyen a mi Istenünk ezen a napon is. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Hadd imádkozzunk mindannyian közösen. Ó Istenem! Ó Istenem! Hűséges Urunk! Együtt járulunk a te szent színed elé, ó Uram! Köszönjük neked a te drága és szent ígédet. Szeretett Uram, látjuk minden hiányosságunkat, de látunk téged, mint az igazat és hűségest, aki azt mondta, még ha ti hűtlennek is váltok, én akkor is hűséges maradok. Szeretet üdvözítőm, minden dolgok vége elérkezett miránk. A szeretet sokakban el fog hidegülni, de neked van egy gyülekezeted, amely újjá épül az apostolok és a proféták alapjaira. Egy gyülekezeted, amelyben te forrást, egy élő vizet fakasztasz, egy gyülekezet, amely olyan, mint egy öntözött kert, amely újból kivirágzik a te szent jelenlétedben. Szeretet Urunk, taníts minket úgy imádkozni, hogy az neked tetsző legyen. Taníts meg úgy bőtölni, ahogy az neked tetsző lenne. Taníts minket mindenben, hűséges Urunk, hogy úgy járjuk az útat, ahogyan te akarsz járni velünk. Szeretet Uram, a szívem legmélyéről neked szentelem az életemet, és azt mondom neked, kész vagyok a te útadat járni. Hűséges Istenem, tégy engedelmessé engem, gondoskodj mindenről a te tanács határozatod és akaratod szerint, és hadd nyilatkozzék meg a te hatalmad a te néped között, hogy a megkötözöttek szabadokká váljanak, és bármi legyen az ő szükségállapotuk. Hűséges Uram, éppen most, ezekben a pillanatokban egyetértünk a te szavaiddal, és azt mondjuk, Uram, te megváltottál engem, te szabaddá tettél engem, én hittel elfogadom, magamévá teszem. Sátán, távolodj el mindenkitől, aki az Úr tulajdona. Ó Istenem, együtt imádkozunk hozzád a Jézus Krisztusba, ami Urunkban Isten fiába vetett hitben, aki szenvedett és megfeszítetett, aki eltemettetett, aki leszállt a pokolba, hogy legyőzzön mindent, a halált, a sátánt és a poklot, és harmadnap feltámadjon. Legyen, hogy az isteni győzelem teljesen ki legyen nyilatkoztatva az Isten népe között. Uram, hozz minket teljes egyetértésben te veled és a te szavaiddal. És egyesíts minket egymással a te isteni szeretetedben. Többé senki ne nyújtsa ki az ujját mutogatásra. Uram, metéld körül nyelvünket, tisztítsd meg a szívünket, és adj nekünk olyan elmét, mint a tied. Tégy bennünket béketeremtőkké, ó hűséges mennyei Istenem, mi mindannyian hiányosak vagyunk, és hiányzik belőlünk az általad nyújtott dicsőség, de azért vagyunk itt, hogy a te teljességedből merítsünk kegyelmet kegyelemre, megbocsájtást és teljes üdvösséget. Uram Jézus Krisztusnak, Isten fiának nevében követelem, hogy mindazok, akiket a fiú szabaddá tett, valóban szabadok legyenek. Halleluja! Dicsőség és tisztelet neked, mert Isten az Úr szelleme, aki az ígét ihlette, itt van, hogy az ígét hitben megvalósítsa azokban, akik befogadták és isteni valóságát tegye. Isteni valóságá tegye azt. Uram, magasztalunk téged, és köszönetet mondunk neked. Imádunk téged. Halleluja! Dicsőség és tisztelet legyen neked, mert hisszük, hadd mondjuk együtt. Uram, te elvégezted. Te megtetted. Megtörtént. Elvégeztetett, én megváltott vagyok, szabad vagyok, megbocsátást kaptam. Uram, a tied vagyok, az időre és az örökké valóságra. Szeretett üdvözítőm, engedd meg, hogy én és mindannyian megosztozzunk abban, amit te teszel ezekben a napokban. Uram, hadd dicsüljön és igazolódjon a te ígét, és ugyanez legyen igaz a te nevedre is. Legyen a te neved tisztelve és dicsőítve azáltal, hogy a te szavad beigazolódik, és a te néped birtokába jut mindannak, amit te megígértél. Köszönjük, hogy a hit az ígehirdetésből származik, az ígehirdetés pedig Isten ígéjéből. És köszönöm neked ma ezen a helyen, hogy a te ígéd, amelyet ma itt fontolgattunk, nem fog visszatérni te hozzád üresen, hanem beteljesíti mindannyiunkban azt, amiért elküldted azt. Köszönjük ezt neked, és magasztaljuk a te nevedet. Közösen magasztalunk téged, magasztaljuk a te véredet, a véred erejét, a te szavad és a te szellemed erejét. Teremts bennünk meg mindent, és tedd meg általunk, amit elhatároztál magadnak. Áld meg az egész imádó népedet, minden testvéreinket és a testvérnőket, akár itt vannak, akár a szétszóródásban élnek. Uram, köszönjük neked, hogy te ismered a tieidet, és vezetni is fogod őket, amíg a hitből a látásba nem jutunk. Még egyszer megköszönjük neked szívből a te szavaidat ebben az Istentől érkező szolgálatban. Magasztalva legyen a te neved. Halleluja. Amen.